Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy megszületett a megállapodás az Európai Unió következő több éves költségvetéséről, és a koronavírus járvány utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők csütörtök estében nyúló brüsszeli csúcs találkozóján. Magyarország és Lengyelország eláll a vétótól, azzal együtt, hogy lesz jogállami mechanizmus is. Ugyanakkor rögzítették, hogy a nemzeti alkotmányok rendelkezéseit tiszteletben kell tartani. Részletek Németh Zoltántól.
Az Európai Tanács elnöke szerint a megállapodás elfogadásával megkezdhető a pénzügyi csomagok végrehajtása és a járvány sújtotta gazdaságok újjáépítése. Charles Michel közölte, a mérföldkőnek számító helyreállítási csomag elősegíti a zöld és a digitális átmenetet is. A 27 tagország vezetői által elfogadott megállapodás alapján a rendelethez olyan záradékot csatolnak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Orbán Viktor miniszterelnök ezzel együtt azt mondta a közösségi oldalára kitett videóban, hogy mindenki kijátszotta az utolsó lapjait, és győzött a józanész.
Győzött a józanész, mert végül is Európa egységét ezzel a döntéssel sikerült megőriznünk. Ugyanakkor mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy most egy szakasz zárul csak le, vannak az asztalon olyan javaslatok, amelyek nem fognak tetszeni számos tagállamnak, például nekünk magyaroknak sem, ideértve a migrációt, vagy éppen a család ellenes Brüsszel által eltervezett intézkedéseket. Tehát lesz még baj bőven, de ma három dolgot mindenképpen elértünk. Megvédtük az európai alkotmányt, nem engedtük, hogy azt megkerüljék. Elhárítottuk azt a veszélyt, hogy költségvetési eszközökkel rákényszerítsenek a magyarokra olyan döntéseket, amiket mi nem akarunk meghozni és nem akarunk elfogadni, és végül megvédtük a magyarok pénzét, amely a következő évek gazdasági fejlődésénél jól jön majd.
A kompromisszum központi és a magyar kormány számára minden bizonnyal legfontosabb eleme annak rögzítése, hogy az Európai Bíróság ítéletéig nem alkalmaznák a jogállami feltételrendszerről szóló jogszabályt. Mindez azt feltételezi, hogy Budapest és Varsó keresetet nyújt be Luxemburgban a kifogásolt rendelet megsemmisítését kérve a bíróságtól, amire a jogszabály hatályba lépésétől fogva 2 hónap és 10 nap áll rendelkezésükre. Mindezek előtt azonban az Európai Bizottságnak részletesen le kell írnia, miként képzeli el a rendelet alkalmazását, a vizsgálati módszert is ideértve, amelyen az eljárás alapul. A megállapodást el kell még fogadnia az Európai Parlamentnek is. Az EP elnöke még a csúcs találkozó előtt azt mondta, reméli olyan egyesség születik, amit támogatni tudnak majd a jövő heti plenáris ülésen. David Sassoli úgy fogalmazott, idézem, nem fogadunk el semmilyen változtatást azon az előzetes egyezményen, amelyet a parlament kötött a német elnökséggel. Nagyon sokat dolgoztunk az európai polgárok érdekében azon, hogy a hosszú távú uniós költségvetés és a koronavírus járvány okozta gazdasági károkat kiegyenlíteni hivatott helyreállítási alap pénzforrásainak kifizetése jogállamisági feltételekhez kapcsolódjon. Ez a továbbiakban sem lehet kérdéses. Az Európai Tanács által már júniusban elfogadott, majd most megerősített EU költségvetés végösszege 1074 milliárd euró a 2021 és 27 közötti időszakra. A 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alap pedig 390 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból, valamint 360 milliárd euró hitelből áll.
2023-ig várhatóan nem alkalmazzák majd az uniós jogállamisági mechanizmust, mondta Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádiónak. Úgy látja, a Varsó-Budapest tengely sikeresen érvényesítette érdekeit, a riporter Exterde Tibor.
Mind a költségvetés, mind a jogállamisági mechanizmus innentől kezdve úgymond bocsuk, hogy sinem van. Tehát látjuk azt, hogy mi következik, látjuk, hogy hatályba tud lépni, még akkor is, hogyha a jogállamisági mechanizmus esetében itt az időbeli és a tárgyi hatályát is szűkítették a mostani kompromisszum értelmében.
A szűkítés az időbeli és tárgybeli hatályt tekintve mit jelent a gyakorlatban?
A gyakorlatban azt jelenti, hogy valószínűleg 2023-ig alig ha fogjuk alkalmazásban látni ezt a mechanizmust. Gyakorlatilag egy bírósági szakasz is várható, tehát megengedik, hogy ez felfüggesztő hatályú legyen egy bírósági kereset esetén, hogyha valaki megtámadná ezt a jogszabályt, már pedig erre Varsó-Budapest alig, ha nem készül, továbbá egy olyan értelmező kézikönyvet, guideline-okat fognak kibocsátani, amely precízen meg akarja határozni, mely esetekben nem, mely esetekben alkalmazható alapvetően a jogállamisági mechanizmus, tehát egy nagyon kézzelfogható módon teszi azt megfoghatóvá, hogy kizárólag az uniós pénzek elköltésének jogszerűsége tárgyában legyen vizsgálható.
De korábban nem ez volt a terv, hogy kizárólag az uniós pénzek elköltésének tárgyában legyen vizsgálható?
Ugye az a helyzet, hogy a jogászok ezt jól tudják, ez bármikor értelmezhető kiterjesztő módon is, és igazából az egész Európai Uniós jogi konstrukció azért nem egyszer, nem kétszer az Európai Bíróság vagy az Európai Bizottságnak a tág értelmezésén alapul. Tehát alapvetően ezt akarták a tagállamok, Magyarország, illetve Varsó az elejét venni egy ilyen típusú lehetőségnek, hogy legyen csak meghatározva az, hogy mi az, ami értelmezhető, és erről szól most a következő vita, hogy ebbe a kézikönyvbe mi kerülhet be.
Az ügy akkor lesz eldöntve, amikor majd a kézikönyvet is látják a tagállamok?
Alapvetően akkor lesz mindenki nyugodt, amikor elkészül ez a kézikönyv, de azt hiszem, hogy önmagában az, hogy egy kézikönyvet el kell fogadni, az már azt jelenti, hogy ilyen szempontból a két vétózó ország számára megvan a biztosíték, hogy lesz egy ilyen értelmezés, míg azt meg be kell látni, hogy a német elnökség azt elérte a vétózókkal szemben, hogy az eredeti szöveg, a rövid szöveg az viszont hatájában megmarad, tehát nem módosítottak a korábban megszavazott jogszabályok, csak ehhez ugye ilyen típusú értelmező rendelkezéseket kapcsolnak. Tehát ez a klasszikus brüsszeli kompromisszum, uniós kompromisszum, és ez az, amiben a német elnökségnek megvolt az a súlya, hogy ezt mind a két oldallal, tehát Magyarországgal, Lengyelországgal az eredeti szöveg megmaradását és a hatálybeli szűkítéseket pedig a 25-ökkel el tudta fogadtatni.
Nyilván végzetesen leegyszerűsítő már a kérdés is, de ha mindenki örül a megállapodásnak, akkor végül is kinyert?
Ha nagyon patika mérlegen szeretnénk nézni, akkor azért az tény, hogy két ugyanan csatlakozott tagállam már, ha még ezt a kategóriát lehet használni, de 2004-ben csatlakozott két közép-európai ország, 25 másikkal szemben elég határozottan elmagyarázta, hogy mit szeretne, és a német elnökség pedig nyitott volt arra, hogy ezt kompromisszumosan végig tárgyalja. Tehát azt lehet mondani, hogy mindig szokott valamilyen csomagú megállapodás lenni, most ez egy alapvetően sikeres fellépése volt a varsói budapesti tengelynek.
Mikor jöhet a pénz?
A pénz jobb esetben január 1-től jöhet, egész pontosan január 1-től hatályba léphetnek mindazok az intézkedések, amelyek a felújítási alapról és az új költségvetésről szólnak, mert természetesen azért ez egy picit hosszabb idő lesz, míg megtörténik az Európai Unió által a hitelfelvétel, amíg ezeknek a folyósítása átmegy, de a lényeg az az, hogy a tervezett menet szerint fognak azt az államok számítani a forrásokra.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották. Az Európai Unió biztonsága jelentős részben továbbra is Törökország kezében van, mondta Szijjártó Péter Ankarában. A magyar külgazdasági és külügyminiszter a török-magyar gazdasági kapcsolatokat segítő döntéseket is bejelentett, Pusztai Balázs összefoglalója.
Szijjártó Péter a török hivatali kollégájával folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón sürgette Brüsszelt, hogy hiánytalanul fizesse ki Törökországnak azt a 6 milliárd eurót, amelyet a 2016-os migrációs megállapodás keretében vállalt.
Az Európai Unió sokat köszönhet Törökországnak, hiszen 4 millió migránst tartanak itt Törökországban, és ha Törökország ezt nem tenné, akkor nagyon gyorsan olyan tumultus alakulna ki a Nyugat-Balkánon, hogy több százezer illegális és bevándorló gyakorlatilag azonnal megjelenne Magyarország déli határán. Vagy tetszik, vagy nem tetszik egyeseknek, a helyzet továbbra is az, hogy az Európai Unió biztonsága jelentős részben Törökország kezében van.
Szijjártó Péter kifejtette, a világjárványnak rá kellene döbbentenie a világpolitika szereplőit arra, hogy a kioktatás, a leckésztetés és egymásra támadás helyett kölcsönös tiszteletre van szüksége a nemzetközi politikai együttműködés terén. Magyarország támogatja az Európai Unió és Törökország közötti vámunió megújítását és kiszélesítését. Ezt már a török ipari és technológiai miniszterrel folytatott tárgyalásai után jelentette ki Szijjártó Péter. Kitért arra is, hogy Törökország a közép-európai energiaellátás stabilitása és biztonsága szempontjából fontos partnerünk.
Törökországon keresztül tudjuk megvalósítani a magyar gázbeszerzés diverzifikálását és ezáltal biztonságosabb átételét, hiszen a Kaszpi-tengeri gázhoz úgy tudunk hozzáférni, hogy azt Törökországon keresztül szállítjuk Magyarországra, mi pedig, tisztelt miniszter úr, már építjük azt a 15 kilométeres csővezetéket, amely összeköti a magyar-szerb határt a magyar nemzeti rendszerrel, így 2020 21 21. októberétől déli irányból Törökországon keresztül már megnyílik a fizikai lehetősége annak, hogy Kaszpi-tengeri gázt is vásárolhassunk.
Szijjártó Péter több új, a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat fejlesztő intézkedésről is beszámolt. A Magyar Exim Bank például 100 millió dolláros hitelkeretet hozott létre a magyar-török vállalati együttműködés finanszírozására. Magyarországra jön és fiókot nyit az egyik legjelentősebb török bank, a Vakif Bank, és a légiszállítási kapcsolat is erősödik a két ország között.
A világ egyik legnagyobb légi áruszállító cége, a Turkish Airlines Cargo úgy döntött, hogy heti 3-ról 4-re emeli a Budapest-Isztambul járatok számát, és Budapestre hozta a kelet-európai központját is.
A külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, megállapodtak a közlekedési szállítási engedélyek számában, valamint a kamionok várakozási idejének csökkentésében is.
Továbbra is az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál pedig Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Szlovákiában bezárják az éttermek teraszait december 14-től, szigorítják a hotelek és síközpontok üzemeltetésének feltételeit, december 21-től pedig bezárják a boltokat, az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak kivételével. A határokon nem terveznek újabb szigorításokat. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az új intézkedések alapján december 11-től a vendéglátóipari egységek teraszai már nem működhetnek, az ételt csak elviterre adhatják ki. Jövő hét hétfőtől szigorodnak a hotelek, sífelvonók és kabinos felvonók üzemeltetésének feltételei, kizárólag olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR tesztet tudnak felmutatni. December 21-től pedig életbe lép a lockdown, azaz az ország bizonyos mértékű leállítása, amely legalább 3 hétig fog tartani. Országszerte megkezdődik az iskolai szünet és bezár a legtöbb üzlet. Csak azok tarthatnak nyitva, amelyek működése elengedhetetlen az alapvető szükségletek ellátásához.
Nakolko je to veľmi veľké epidemiologické riziko a...
A tiszti főorvos az éttermekkel kapcsolatos korlátozásokról azt mondta, hogy az intézkedéseket azért vezetik be, mert nagy kockázatot jelentenek a járvány terjedése szempontjából. Az eddig elfogadott intézkedéseket nem tartották be, figyelmeztetett Ján Mikasz. Hangsúlyozta, így erre azok is ráfizetnek, akik az intézkedéseket betartották. A tiszti főorvos megerősítette, a templomok, a mozik és az edzőtermek a korábban meghatározott feltételek mellett továbbra is működhetnek. Ez azt jelenti, hogy a befogadóképességük 50%-áig fogadhatják az embereket. Arra is felszólította a lakosságot, hogy ne látogassanak el a karácsonyi vásárra, mert ez kockázatot jelent a koronavírus terjedése szempontjából. December 28-ától kötelező lesz az alkalmazottak rendszeres tesztelése az 500 alkalmazottnál nagyobb létszámú vállalatoknál. Erről Marek Krajcsi egészségügyi miniszter tájékoztatott. A tárcavezető közölte, hogy később ez aszerint lesz kötelező, hogy az adott régió milyen zónában helyezkedik majd el. A határokon nem terveznek újabb szigorításokat. Igor Matovics kormányfő szerint ennek az az oka, hogy miután Szlovákiában nem jött össze az újabb országos tesztelés, romlott a járványhelyzet, így nem látná értelmét a határszigorításnak.
A szituáció sa u nás začala zhoršovať a v druhých krajinách sa zlepšuje. Jednoducho my sme si prejedli ten náš vlastný úspech.
Romlik nálunk a helyzet, más országokban viszont javul, így nem látok okot arra, hogy védekezzünk és korlátozzuk például a Csehországból érkezők mozgását, mondta. Matovics úgy véli, ha Szlovákia ezen az úton halad tovább, Csehország néhány hét alatt felülmúlhatja, és kedvezőbb járványügyi adatokat produkálhat. A miniszterelnök megerősítette, hogy a húsvéti intézkedésekkel ellentétben ezúttal nem lesznek lezárva a járáshatárok, de bíznak az emberek felelősség tudatában.
Možnosť sa patrí niekedy priznať aj prehru.
A szlovák kormányfő elismerte, hogy elvesztette a harcot, ugyanis nem sikerült megvalósítani az országos tesztelés újabb fordulóit a karácsony előtti időszakban, ezért van szükség a lockdownra. Ezzel kapcsolatban Zuzana Csaputová államfőt bírálta azért, amiért a kötelező tesztelés helyett az önkéntes alapú tesztelést szorgalmazta. A köztársasági elnök szerint Matovics csak másra akarja hárítani a felelősséget, amelyet neki kellene vállalnia a döntéseiért. Csaputová megjegyezte, nem folytatott semmiféle harcot a kormányfővel és sosem nyilatkozott a tesztelés ellen, csupán arra appellált, hogy ne fenyegessék szankciókkal azokat, akik nem vesznek részt. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Megkezdődött az új típusú koronavírus elleni tömeges oltási kampány az Egyesült Királyságban, miután a brit gyógyszerfelügyeleti hatósága a múlt héten engedélyezte a Pfizer és a BioNTech közös oltóanyagának forgalmazását. Az Inforádió londoni tudósítóját, Svetnik Endrét, Németh Zoltán kérdezte.
Ki volt az első, aki Európában megkapta az oltást?
Egy 90 éves hölgy, Margaret Keenan volt az első, aki megkapta a Pfizer-BioNTech védőoltását. Margaret a jövő héten ünnepli a születésnapját, és arról beszélt, hogy neki ez a legjobb korai ajándék, mert így már bizakodhat abban, hogy a családjával és a barátjaival lehet az új évben. Idáig ebben az évben jobbára egyedül volt, és azt is mondta, hogy azt tanácsolja azoknak, akiknek felajánlják az oltást, hogy fogadják el, ha én 90 éves koromban beadathatom magamnak, akkor ti is.
Ezek szerint önkéntes az oltakozás?
Kijelölik, hogy ki kaphatja meg, nem kötelező, és van egyfajta protokoll, egyfajta hierarchia, tehát először a 80 évnél idősebbek kapják meg Nagy-Britanniában, mellettük az egészségügyi dolgozók, a kórházi ápolók, és folyamatosan haladnak lefelé a korcsoportok szerint. Az aktív dolgozók, azok valószínűleg jövő február végére, március elejére kerülnek sorra.
Hány oltóanyag van az Egyesült Királyságban? Mert azt olvastam, hogy talán a fővárosban, Londonban talán még rárendeltek a meglévő mennyiségre.
Eredetileg 800 ezer Pfizer dózist kötött le a brit kormány az első hullámra, az első oltási hullámra, és még rendelt 10 milliót, amit remélt, hogy az év végéig megkap, ebből 4 millió adagot kap meg összesen. Most azt kell tudni, hogy a Pfizer vakcinából kettőt kell beadni, és 28 nap alatt alakul ki az immunitás, tehát meg kell felezni ezeknek az adagoknak a számát, hogy lássuk, hogy hány ember kapja meg. A következő év során várják azt, hogy további adagokat kapnak, összesen 40 milliót rendeltek még, tehát ez 20 millió embernek elég, ami az ország egyharmadát tedné le. Emellett még várják, hogy jóvá hagyják az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit fejlesztési vakcináját, ami még inkább segíthet a kifelé vezető úton. Ezt egyébként könnyebb lesz majd tárolni és szállítani is, tehát sokkal könnyebb lesz majd a programnak a végrehajtása ezek után.
Ezeket az oltóanyagokat is ellenőrzik még külön az Egyesült Királyságban? Tehát meg kell kapniuk a helyi engedélyeket is?
A brit hatóság mindenkinél hamarabb jóvá hagyta. Érdekes módon az amerikai fejlesztésű vakcinát, és nem is a sajátját, mert annak még nem fejeződött be az összes klinikai kísérlete. És bírálták is a briteket emiatt, Anthony Fauci is, ugye, aki az Egyesült Államok első számú járványügyi szakértője és Trump elnök tanácsadója, szerinte is elsiették a britek, az Európai Gyógyszerészeti Hatóság szerint is elsiették a britek, de végül is kicsit olyan ez az egész, mint régen az űrverseny, most a britek lettek az elsők, habár az oroszok is azt mondják, hogy már elkezdték a saját oltóprogramjukat, csak nem ilyen látványosan. Ők már 100 000 embert oltottak be, az egészségügyi dolgozók és mások közül.
Mekkora egyébként az igény az Egyesült Királyságban az oltóanyagra? Hányan oltatják be magukat? Ezt előzetesen jelezni kell valakinek, vagy pedig csak bemegy mindenki a oltóanyag központba, ahol ezeket az oltásokat adják, és akkor ott, amikor sorra kerül, beoltják?
Lista van az emberekről, tehát őket értesítik, ugye az idős otthonokkal is kezdik. Ott ugye egyszerűbb, mert ott egyből hozzáférhetők a páciensek. Nem úgy fog működni, hogy valaki besétálhat, hanem ki kell várni a sorát.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Európai Parlament elnöke beszédet mondott az állam és kormányfők csütörtök délután kezdődött csúcstalálkozóján, ahol ismertette a parlament álláspontját többek között a koronavírus járványt és az éghajlatváltozást illetően, valamint Törökországgal összefüggésben.
Le osservazioni del Parlamento.
David Sassoli megismerte továbbá a német elnökség javaslatát a hosszú távú költségvetéssel, valamint a helyreállítási csomaggal összefüggésben. Bízik benne, hogy az Európai Tanács ülésén sikerül megoldást találni, amely lehetővé teszi az EP számára, hogy a jövő héten a plenáris ülésen szavazzanak a több éves pénzügyi keretről és a jogállamiságról szóló rendeletről. Fontosnak nevezte, hogy az egyesség létrejötte után az Unió mind a 27 tagállama haladjon tovább. A Fidesz-KDNP, valamint a magyar ellenzéki EP delegációk is győzelemként értékelték a megállapodást, még a csúcs találkozó előtt. Átalakítás alatt van a közös uniós agrárpolitika. A képviselők a decemberi plenáris ülésen szavaznak a javaslatról, amely a zökkenőmentes átállást segíti, amíg az új szabályok életbe lépnek. A jelenlegi közös mezőgazdasági politikát felváltja majd az új keretszerződés. Szükség volt ezért olyan javaslatokra, amelyek biztosítják, hogy a gazdák nem esnek el a jövedelmüktől, és a termelés sem szenved károkat az Európai Unióban. A parlament azt szeretné, hogy az új jogszabály kiszámíthatóságot, stabilitást és pénzügyi biztonságot adjon a mezőgazdasági termelők számára, különösen a koronavírus járvány tükrében, amely súlyos csapást mért az agrár- és élelmiszeripari ágazatra. A képviselők nemrég állapodtak meg a KAP 2023 és 27 közötti reformjával összefüggő álláspontjukról, amely magában foglalja a fiatal mezőgazdasági termelők támogatását, a gazdák megsegítését válsághelyzetekben és az éghajlatbarát gyakorlatok támogatását. Az Európai Parlament 2030-ra felszámolná a hajléktalanságot az Unióban. A képviselők a megelőzéstől a szociális támogatásokig egy sor konkrét lépést javasolnak. Dolores Monserratot, az Európai Néppárt spanyol képviselőjét hallják.
Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy javasoljon Európai Uniós keretet a nemzeti hajléktalansági stratégiákhoz. Továbbá felszólítjuk a tagállamokat, hogy alkalmazzák az elsőként lakhatás elvét.
A képviselők felhívják a figyelmet arra, hogy a lakhatás alapvető emberi jog, mégis minden éjjel mintegy 700 ezer európainak nem kerül tető a feje fölé, vagy nehéz körülmények között kell aludnia. A hajléktalanok száma az Európai Unióban több mint 70%-kal nőtt az elmúlt 10 évben. A koronavírus járvány a hajléktalan embereket további kockázatnak teszi ki, hiszen az egészségük gyenge, és nincs hozzáférésük az egészségügyi ellátáshoz. A jelenlegi gazdasági recesszió és a munkahelyek megszűnésével a hajléktalanok száma tovább növekedhet, áll az EP állásfoglalásában.
Miért nem szabad elmondni? Az álmunk adnak erőt, nem?
Nem. Ezen a helyen nem.
Szász Attila Örök tél című filmét is bemutatták az Európa emlékezete elnevezésű háromnapos, keddeste kezdődött filmszemlén, amelyet egy népszerű lengyelországi filmfesztivál társrendezvényeként szerveztek az Európai Parlamentben. Az Európai Konzervatívok és Reformerek EP frakciójának kezdeményezésére rendezett szemlének több magyar mozzanata is volt. Az Örök tél szerda esti vetítését Zdislav Krasznodebszki, lengyel szociológus, európai parlamenti képviselő előadása vezette be. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP_percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Az Európai Bizottság új terrorizmus ellenes cselekvési tervet fogadott el, részletek Varga Mónikától.
Az Európai Bizottság új terrorizmus elleni programjának célja, hogy fokozza a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelmet, valamint növelje az EU terrorveszéllyel szembeni ellenállását. A testület szerint a cselekvési terv azért született, hogy támogassa a tagállamokat a terrorveszély előrejelzésében, a megelőzésében és a támadásokra való reagálásban. Margariti Skinas, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos a terv bemutatásakor azt hangsúlyozta, az uniónak meg kell védeni az európai értékeket, az európai életmód nem lehet választás kérdése.
We are determined to defend this model. We are determined also, as much as we are open to offer avenues for people to join.
Nyitott társadalomként befogadunk mindenkit, aki elfogadja a társadalmunk értékeit, viszont fel kell lépnünk azok ellen, akik ezeket fenyegetik, hangsúlyozta a biztos. Éva Johansson belügyekért felelős biztos szerint az EU 5 olyan területen tudja megerősíteni a terrorizmus elleni védekezést, ahol a tagállami kapacitás gyengébbnek bizonyulna. Ilyen a terrorista tartalommal bíró online felületek ellenőrzése és az adatok szakértői elemzése, a rendvédelmi szervek közötti nagyobb mértékű információcsere, a kutatás és innováció területe, valamint az Európai Unió külső határainak védelme.
We will have a system where everybody that would like to come to the EU and the Schengen area has to apply in advance.
Egy olyan rendszeren dolgozunk, ami szerint azok, akik harmadik országból az EU-ba és a Schengeni övezetbe akarnak lépni, előre be kell adniuk egy kérvényt. Így őket ellenőrizni tudjuk, hogy fenyegetést jelentenek-e. Ez például egy jó módja lenne annak, hogyan védhetnénk jobban a külső határainkat, hangsúlyozta Ylva Johansson. A biztosok szerint a stratégia egyik legfontosabb eleme, hogy az Európai Unión belüli rendőri együttműködés, az Europol fokozott operatív támogatást nyújthat a tagállamok által végzett nyomozásokhoz.
So that they can be able to share information.
Így lehetősége lenne az Europolnak információkat megosztani, adatokat elemezni és támogatni a tagállamokat, húzta alá Ylva Johansson. A javaslatcsomag a radikalizálódással szembeni fellépés, valamint a nyilvános terek, városok védelmének fontosságát is hangsúlyozza. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra.